Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!
Következik színházművészeti magazinunk, az Olvasópróba.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk harmadik évadának 10. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a dramatizált vers. Beszélgető partnerem lesz dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk! Vers nem pusztán szöveg, nem pusztán zene, és nem is pusztán gondolat. A vers valójában esemény, láthatatlan esemény. Az emberi tudatban játszódik le, mint valami hangtalan színház, ahol a díszletet a képzelet emeli, a világítást az emlékezet kezeli, és a főszerepet igazából maga az olvasó vagy a vershallgató játsza, gyakran anélkül, hogy tudna róla. Talán ezért olyan régi kísértés a versek dramatizálása. Az ember nem elégszik meg azzal, hogy a vers belül történjen meg. Testet akar neki adni, mozdulatot, arcot, teret. Mintha a kimondott szó nem volna elég önmaga számára, mintha minden metafora mögött már ott várakozna egy színész, egy rendező, egy reflektor. A gyerek ezt különösen jó tudja. A gyerekvers jelentős része nem egyszerűen olvasásra való. Játszásra születik. A gyermek nem elemzi a ritmust, ugrál rá. Nem értelmezi a képet, eljátsza. Ha a versben macska van, ő macska lesz. Ha szél van, fújni kezdi a világot. A gyerekvers gyakran nem is akar megmaradni nyelvi állapotában. Kilép a papírból, futkározik a szobában, bebújik az asztal alá, grimaszol, tapsol, bukfencezik. És ebben valami ősi igazság rejlik. Mert a költészet talán kezdettől fogva közelebb állt a játékhoz, mint ahogyan azt az irodalomtanárok gondolnák. Ritmus és mozgás ősi rokonságban vannak egymással. A mondóka valamikor nem könyvlap volt, hanem közösségi cselekvés, körjáték, ringatás, tánclépés. A gyermek tehát nem elárulja a verset, amikor eljátsza, hanem visszaviszi eredetéhez. Más kérdés, amikor a dramatizálás már nem ösztön, hanem művészi vállalkozás. Vannak epikus versek, amelyek szinte követelik a képpé válást. Történetük van, alakjaik vannak, van konfliktusuk, ritmusuk, képiségük. Nem meglepő, hogy olykor rajzfilmek születnek belőlük. A mozgó kép ilyenkor mintha csupán kihangosítaná azt, ami eleve ott rejlett a sorok között. A jó adaptáció nem rátelepszik a versre, hanem meghallja annak belső mozgását. Nem illusztrálni akarja a költészetet, hanem egyé válni vele. A rajzfilm különösen érdekes műfaj ebből a szempontból, mert a vers és az animáció rokonsága mélyebb, mint első pillantásra hinnénk. Mindkettő képes arra, hogy a valóság törvényeit könnyedén félretegye. Egy hasonlatból táj legyen, egy gondolatból madár, egy ritmusból üldözés vagy repülés. A jó animáció nem megmagyarázza a verset, hanem tovább álmodja. De éppen itt kezdődik a veszélyes terület is. mert a dramatizálás nem önmagában érték. Nem minden mozdulat jelent színházat, és nem minden koreográfia jelent értelmezést. Gyakran látni olyan előadásokat, amelyekben tehetségtelenebb rendezők, vagy rendezői ambícióktól fűtött gyengébb színészek a vers köré mozgást építenek, csupán azért, hogy eredetinek tűnjenek, mintha a költészet önmagában nem volna elég merész. Mintha a jó verset mindenáron fel kellene dobni. Ilyenkor kezdődik a költészet elleni udvarias erőszak. Egy verset megkoreografálnak. Valaki lassan végig sétál egy széken, más valaki háromszor körbefordul, egy kéz a magasba nyúl, egy test a földre rogy. A rendező elégedetten gondolja, íme megszületett a modern értelmezés. Csak hogy a vers közben valahol elhalkult. Mert nem minden költemény akar látható lenni. Van vers, amelynek éppen a kimondhatatlansága tere. Van vers, amelynek legnagyobb díszlete a csönd. És van olyan metafora, amelyet, amint konkrét mozdulattá alakítanak, elveszíti titkát, mint a kézbe vett hópehely. Az igazi dramatizálás alázatot követel. Nem azt kérdezi, mit tehetek hozzá a vershez, hanem azt, mit bír el a vers jelenléte. Hol van az a pont, ahol a színház már nem ránehezedik a költeményre, hanem szolgálni kezdi annak belső zenéjét. A jó rendező tudja, hogy minden szöveg kér színpadot. És azt is tudja, hogy amikor kér, akkor sem feltétlenül látványt kér. Talán a vers dramatizálásának legszebb formája végül mégis az, amikor a külső színház visszatalál a belsőhöz, amikor a nézőben indul el az előadás, amikor a mozdulat nem lezárja a képzeletet, hanem megnyitja, amikor a gyermek játékának szabadsága és a művész fegyelme találkozik, mert a vers útja különös kör. A gyermek eljátsza, a művész megpróbálja színpadra tenni, a rendező néha túlrendezi, az animátor képpé álmodja, de a vers, ha valóban él, mindezek után visszahúzódik oda, ahonnan elindult, az ember belső terébe. És ott, a láthatatlan színpadon, ahol nincs premier, nincs tapsrend, nincs kritika, újra megszólal a szó. Nem díszletként, nem koreográfiaként, hanem úgy, ahogyan a költészet talán mindig is létezni akart, eleven, játékos, titokzatos, emberi jelenlétként.
Thank you.
Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba. A beszélgető partnerem dr. Békei Balázs, irodalomtörténész, költő, író, az Üveghegy Kiadó igazgatója. A mai témánk pedig a dramatizált vers. Kedves Balázs, köszönöm szépen, hogy elfogadtad ismét a felkérésemet a beszélgetésre. És hát ugye a mai témánk egy különös téma, hiszen Kányádi Sándor azt írja, a vers az, amit mondani kell. És általában ahhoz vagyunk szokva, hogy a verset szavalják. Vagy egy színész, vagy egy gyermek, vagy bárki kiáll, és elmondja a verset. De a versmondásnak vannak más egyéb formái is. Milyen módon lehet még a verset elmondani?
Köszönöm ismételten a meghívást. Ezt a Kányádi szentenciát én is gyakran szoktam idézni, de hozzá szoktam tenni egy másik Kányádi idézetet, van neki egy másik definíciója is, ami úgy szól, hogy a vers a nyelv szobra. A verset valóban mondani kell, de a verset emellett olvasni is kell, mondani pedig nem csak úgy lehet, hogy kiáll valaki a színpadra, vagy egy kamera elé, és elmondja a verset, hanem elmondani, elmesélni is lehet teljesen más módon. Ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy amikor egyik műfajból, vagy egyik művészeti ágból a másikba emelünk át egy alkotást, azt mediális váltásként is értelmezhetjük. Tehát a vers, ami lehet epikai alkotás, lehet drámai alkotás, és lehet lírai alkotás is, tehát a vers egy forma, de ugye a köznyelvben alapvetően lírai alkotást szoktunk ez alatt érteni, tehát egy lírai érzelmeket kifejező, konkrét történetet nem hordozó alkotást is meg lehet jeleníteni térben, meg lehet jeleníteni képben, akár csak egy regényt, vagy egy novellát, vagy egy színpadi előadásra szánt drámát, ami ugye egyértelmű és sokkal könnyebb feladat. Egyre több vers videót láthatunk, televízióban is, interneten is, amely nagyon fontos szerintem, különösen ebben a rendkívül vizuális korban, és különösen, hogyha arra gondolunk, hogy a fiatalabb generációk alapvetően vizuális befogadásúak. Éppen ma reggel az interneten keresgéltem, hogy egy kicsit készüljek erre a beszélgetésre, és találtam egy gyönyörű példáját ennek, az a cím, hogy Hope, angolul, vagyis remény. Ady Endre sem utódja, sem boldog őse című versét dolgozzák fel, Mucsi Zoltán mondja a verset, és megjelenik benne egy gyári munkás, és az ő szürke, nyomasztó hétköznapja, és nagyon érdekes, szinte drámai ellentét bontakozik ki ezzel a szöveggel, hogy sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Nagyon szép példa ez is, de számos ilyen más példát is említhetnénk. Ugyanakkor vannak könnyebben feldolgozható versek, ugye ezek elsősorban epikusabb vagy drámai elemeket is tartalmazó alkotások. Hát menjünk egészen messzire. Tehát az ókori görög drámák, azok verses formában íródtak. És a későbbi évszázadokban is jó néhány példát tudunk erre említeni, Shakespeare-től Madácsig, sőt akár Térei Jánosig, nagyon sok verses formájú dráma született és került színre. Epikai alkotások szintén könnyen és jól feldolgozhatók, ugye János Vitézből szerintem nagyon sok hallgató látta Jankovics Marcell animációs filmjét, Toldiból is készült ilyen alkotás, sőt, hát János Vitézből daljáték is készült Kacsó Pongrácz előadásában. Ha már daljáték, akkor itt említhetném a Hári Jánost, ugye Garai János Opsitos című elbeszélő költeményét dolgozta fel Kodály Zoltán. De hogy mondjak egy másik példát is, ami elsősorban a gyerekeket szólítja meg. Nagyon sok gyerekopera született az elmúlt évtizedekben. Például Szőnyi Erzsébet Móra Ferenc, a Didergő királyát dolgozta fel. Gyerekek számára gyerek zenekar játszik benne, gyerek énekesek szerepelnek benne. Tehát mindenféle módon fel lehet dolgozni verseket, filmes megjelenítésre is, színpadi megjelenítésre is. A közelmúltban például a Velszi Bárdokat állították színre az Új Színházban. Ez is egy nagyon érdekes alkotás. A Velszi Bárdok egyébként szinte adja magát, hogy színre állítsák. Tehát olyan drámaiság, olyan megjelenítő erő van benne, de hát ez arany szinte összes balladájáról elmondható. Tehát mindegyik egy olyan drámai történet, ami szinte kiállt a feldolgozásért. Ugye eleve a ballada, ugye ismerjük Gregus Ágosnak azt a klasszikus definícióját, hogy tragédia dalban elbeszélve. Tehát nagyon sok példát említhetnénk még.
Ugye a magyar népballadáink eleve álmai töltetőek, mint ahogy a világ legtöbb balladája. Ezek közül is ugye többet színre vittek. Említsünk meg ezek közül néhányat, hogy melyek ezek.
Kezdjük rögtön a legismertebb, legklasszikusabb magyar népballadával, a Kőműves Kelemennel, amit sokan sok helyen színpadra állítottak. Talán a legérdekesebb, legismertebb példája ennek az a rock opera, amelyet Szörényi Levente és Bródi János alkotott meg. Ez egy nagyon szép és emlékezetes példája a balladák könnyű zenei feldolgozásának. Ugye eddig főleg komolyabb műfajokról beszéltem, de a könnyű zenében is nagyon sok példát említhetnénk még erre. Vagy Csóri Sándornak van egy érdekes népballada feldolgozása, ami teljes terjedelmében csak a halála után jelent meg. Részleteket közölt belőle, ebből vezeti le a Tenger és Diólevél című esszéjében a népi és a modern összefonódását, népi és a modern nyelv elemeknek a kapcsolatát, természetes kapcsolatát. Ugye ő valamikor az 50-es években írt a halálra táncoltatott lányból egy népi játékot. És ezt úgy dolgozta fel, hogy a ballada szövege köré egy történetet épített fel, amiben rendkívül modern nyelven fogalmazott, és ezt népi színjátszók adták elő. Néhány évvel ezelőtt ez könyv formájában is megjelent. Nagyon érdekes és friss eleven alkotás még mai napig is.
Balázs, neked is vannak kisgyermekeid. Én úgy gondolom, minden szülő szembesül azzal, hogy a gyermek mindenből játékot csinál, és sokszor a versből is. De hát ugye vannak olyan verseink, olyan gyermekverseink, amelyeket meg kifejezetten játszani kell. Ezekről te mit gondolsz?
Igen, én is tapasztalom. Nem tudom, hogy mennyire vagyok tipikus szülő ilyen szempontból a mai világban. Ugye az én gyerekeim nagyon sok verset hallanak otthon is, nem csak az óvodában, iskolában, és nagyon szeretik is a verseket. És valóban, tehát intézményi szinten is, ugye a népi mondókákból játékokat kerekítenek az óvodákban, iskolákban, ezt általában nagyon szokták szeretni a gyerekek. Akár egész kis ilyen miniatűr színdarabok is kerekednek belőle, meg játékok, fogócskák, és a többi, és a többi. De vannak olyan versek, amelyek annyira képgazdagok, meg annyira beindítják az ember fantáziáját, hogy szinte ösztönzik a gyerekeket, hogy eljátsszák. Tehát most ne menjünk olyan messzire, Vörös Sándor a tündér, Bóbita, Bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, és mondhatnám végig a verset, ahogy a Bóbita épít, hajnali kötfalavára, termeiben sok a vendég, törpe király, fia, lánya, ezt végig lehet játszani. Végig is játszottuk egyszer, és nagyon élvezték a gyerekek, és hát szerencsére a magyar gyermekköltészet annyira gazdag és annyira magas színvonalú, hogy rengeteg példát sorolhatnánk erre. És a gyerekek valóban könnyebben be tudják fogadni a verseket, hogyha azokat játékos formában, akár dramatizálva dolgozzuk fel.
Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
Elhangzott az Olvasópróba, színházművészeti magazinunk zenei szerkesztője Varga Ramóna volt. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat Böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír, bárhol, bármikor.